Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Nagy a mi Urunk, és igen hatalmas, bölcsességének nincs határa. Fölsegíti az Úr az alázatosokat, és földig alázza a gonoszokat. Gyönyörködik az Úr az őt félőkben, akik kegyelmében reménykednek. Nagy a mi Urunk, és igen hatalmas, bölcsességének nincs határa. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk most méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Istenem, Te közel vagy az alázatos szívűekhez, és könyörülsz a megtérő bűnösökön. Fordulj felém kegyelmeddel, bocsásd meg vétkeimet, és vezess a Te útadon az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte e világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Dicsőség a magasságban, a
imádkozzunk. Urunk, aki abban mutatod meg hatalmadat, hogy irgalmas vagy, áraszd ki reánk is kegyelmedet, hogy célegyenes törekedjünk ígéreteid elnyerésére, és részesedjünk örökké való javaidban. Jézus Krisztusért kérünk, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai napnak, Szent Háromság ünnepe utáni 11. vasárnapnak az evangéliumát, amint azt felolvasom a Lukács írása szerinti evangélium 18. fejezetéből, a 9. verstől kezdve. Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta Jézus. Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt és így imádkozott magában. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz, mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Dicsőség legyen az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül semmit sem cselekedhetünk. Tessék helyet foglalni, a keresztelési ének, a 296. ének első versét fogjuk énekelni. Békesség néktek! Feltámadott Urunknak ezzel a szavával köszöntelek titeket, testvéreim, amikor először léptek gyülekezetébe ezekkel a gyermekekkel, hogy a szent keresség áldásában részesüljenek. Hallgassátok meg a gyermekek evangéliumát. Kisgyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye, de a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nekik: engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. És ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg ezeket a gyermekeket is, és őrizze meg bejövetelüket és kimenetelüket mostantól fogva mindörökké. Testvéreim az Úrban, Krisztus Urunk mennybe menetele előtt ezt mondta tanítványainak: nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Kedves szülők és keresztszülők, amikor megkereszteltetitek gyermekeiteket, fontos kötelességeteknek tesztek eleget, hiszen az Úr Jézus parancsát teljesítitek. És nem akármiről van szó, hanem az üdvösségről. Minden ember életének, így drága és féltett gyermeketeknek is, életének is két kimenetele lehetséges. Vagy örök üdvösség, vagy örök kárhozat. Az ünnepélyes keresztelési szertartás, aminek most részesei vagytok, csak a külső formája. Csak a külső formája a keresztségnek. Ha a külső forma üres marad, akkor bizony semmit sem ér. Az éltető vizet például kínálhatják nekünk egyszerű plécsuporban, vagy kristálypohárban, vagy akár aranykehelyben is. Ez a csupor, pohár vagy kehely csak a külső formája, illetve hordozója az éltető víznek. A legfrissebb, a legszebb kehely sem ér semmit, ha ha üresen marad. Ugyanígy a legnagyobb pompával megrendezett, megünnepelt keresztelési szertartás sem ér semmit, ha üres marad. Tartalmát, lényegét csak hittel lehet megragadni, elfogadni. Éppen ezért csak úgy és csak akkor van értelme annak, amit most csinálunk, ha szent elhatározással megfogadjátok, hogy gyermekeiteknek segítségére lesztek hitre jutni. Őket Isten félelemben kívánjátok felnevelni, és biztosítjátok számukra mindazokat a külső feltételeket, amelyek hitre jutásukat segítik. Megtanítjátok őket imádkozni, gondoskodtok arról, hogy hitoktatásban részesüljenek, és majd konfirmáljanak, és elhozzátok az Isten tiszteletre is, hogy alkalmuk legyen meghallani az igét és annak hirdetését. Ilyen eszközök által támasztja bennünk a hitet a Szentlélek Úristen. Ne feledjétek, aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Isten legyen segítségetekre, hogy szülői és keresztszülői hivatásotoknak eleget tudjatok tenni. Imádkozzunk! Megváltó Urunk Jézus Krisztus, fogad kegyelmedbe a keresség által ezeket a gyermekeket, és áld meg örökké való áldásoddal. Ébreszd bennük élő hitet, hogy ragaszkodjanak hozzád. Éreztesd velük szeretetedet, hogy örömmel szolgálják embertársaik javát. Maradj velük életük minden napján, hogy tied legyenek most és örökké. Amen. Testvéreim, amikor most Krisztus Urunk rendelése szerint megkereszteljük ezeket a gyermekeket, tegyetek vallást hitetekről a magatok és a gyermek nevében, mondjátok el együtt a gyülekezettel az egész kereszténység hitvallását, az apostoli hitvallást. A gyülekezet állva mondja a hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe. Ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a szent keresztségben részesüljön, ezzel Isten gyermeke és Krisztus egyházának a tagja legyen? Akarjátok-e? Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével gondoskodtok e gyermekek hívő keresztjénné növekedéséről? Vállaljátok-e? Mi a neve a gyermeknek? Izabel, megkeresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Így szól a te teremtőd és alkotód, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Mi a neve a gyermek? Levente Pál. Megkeresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Így szól a te teremtőd és alkotód, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Mi a neve a gyermeknek?
Dorka.
Dorka. Megkeresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Így szól a te teremtőd és alkotód, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Most az édesanyja veszi ölbe a gyermeket, és édesapával együtt a térdeplőhöz jönnek. Testvéreim, a kegyelmes Isten megsegített titeket, drága kisgyermeket ajándékozott nektek, őket a szent keresztségben gyermekévé fogadta, nektek pedig erőt adott arra, hogy megjelenjetek szent hajlékában, és hálát adjatok megtartó irgalmáért. Áldjátok és magasztaljátok az Urat kimondhatatlan jóságáért, és tőle kérjetek erőt, bölcsességet és hitet szülői hivatásotok teljesítéséhez. Magasztaljuk a zsoltárost, a zsoltáros szavaival az Istent. Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, vigadozzunk szabadításunk kősziklájának. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradnak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző. Íme az Úr ajándéka a gyermek, és az anya méh gyümölcse jutalom. Boldog az, aki féli az Urat, és aki az ő útjain jár. Bizony élvezett kezeid munkáját, boldog leszel, és jó lészen dolgod. Most pedig mondjuk el együtt az édesanyák imádságát. Áldalak és magasztallak, Uram Istenem, hogy a várakozás és aggódás nehéz időszaka után eljött a beteljesedés és megérkezés boldog órája. Kegyelmesen mellém álltál, mikor szenvedtem. Erőd nagyobb volt erőtlenségemnél, kegyelmed nagyobb bűneimnél, és ajándékod öröme sokkal nagyobb fájdalmaimnál. Utam hozzád vezetett hálaadásra és könyörgésre. Tartsd meg és áld meg gyermekünket. Tartsd meg a keresztségben kapott kegyelemben. Adj erőt és hűséget, hogy neked neveljük, és vele együtt mindenkor nálad is maradjunk. Amen. Most pedig térdeljetek az Úr oltárához, és vegyétek az áldást. A mindenható Isten, aki Atya, Fiú és Szentlélek, áldjon meg benneteket gyermeketekkel együtt, mostantól fogva, mindörökké. Amen. A mindenható Isten, aki Atya, Fiú és Szentlélek, áldjon meg benneteket mostantól fogva minden ti útatokon. Amen. A mindenható Isten, aki Atya, Fiú és Szentlélek, áldjon meg benneteket mostantól fogva mindörökké. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amely által szól hozzánk az Úr ebben az órában, és amint azt megírva találjuk, Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott első levele 15. fejezetének első 10 versében a következőképpen. Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, ha csak nem elhamarkodottan lettetek hívőkké. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy tudnélik, Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon, és megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek. Azután megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban már elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak. Legutoljára pedig, mint egy torszülöttnek, megjelent nekem is. Mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert üldöztem Isten egyházát. De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és hozzám való kegyelme nem lett hiába való, sőt, többet fáradoztam, mint ők mindnyájan. De nem én, hanem az Isten velem való kegyelme. Isten áldása legyen az igén mi közöttünk. Keresztény testvéreim, Korintus az ókor egyik nagy kikötő, kereskedő városa volt, ahol mindenféle ember megfordult, mindenféle vallás éreztette a hatását. A város színes, kevert népessége messzi földön híres volt erkölcsi romlásáról is. A korrupció, a gazdagok és szegények közötti feszültség és mindenféle tévtanítás bizony a korintusi keresztény gyülekezeten belül is megjelent. Voltak olyan egyébként nagyon rendes gyülekezeti tagok, akik tagadták a halottak feltámadását. Mint tudjátok, keresztény hitünk középpontjában a feltámadás áll. Ha nem hisszük a feltámadást, akkor hiába való a mi prédikálásunk, akkor hiába való a mi Isten tiszteletünk is. Ha arra gondolok, hogy milyen gazdasági, erkölcsi és teológiai válságban van ma az európai kereszténység, akkor bizony alig ha tévedek, ha kimondom, hogy korintusi állapotok jellemzik mai társadalmunkat. Annyira hatalmába kerített minket az anyagiasság, az emberi jogoknak titulált liberalizmus. Annyira fellazította keresztény értékrendünket mindenféle idegen eredetű divat és filozófia. Annyira ránk telepedett mindenféle szektás gyakorlat és tévtanítás, és túlzó kegyességi türelmetlenség, vagy éppen engedékenység is. Hogy már mi magunk sem tudjuk tulajdonképpen kik vagyunk, mit hiszünk, és mit tanítunk. Ne is beszéljünk arról az aggasztó népvándorlási hullámról, amely éppen most van kibontakozóban, és nem tudjuk, hogy az ember baráti szeretetet össze lehet-e egyeztetni a nemzetvédelmi és hitvédelmi szempontokkal. Ha arra gondolok, hogy 1000 évvel ezelőtt országalapító királyunk egyértelműen a nyugati kereszténységhez kötötte népünket, és a krisztusi értékrendre alapozta Magyarország jövőjét, ma szomorúan kell tapasztalnom, hogy ezt az örökséget nem igazán becsültük meg. Az utóbbi időkben sokkal inkább a korintusi kavalkád felé sodródtunk, sem hogy Krisztus hitünkben megerősödtünk volna, és a keresztény értékrendet képviseltük volna ebben a gazdasági, erkölcsi és teológiai válságba zuhant világban. Ebben a helyzetben mindenki keresi, mi az igazság? Melyik a helyes út? Mit tehetek én személyesen azért, hogy ebből a válságból valahogy kijussunk, hogy megnyugtató kép táruljon elénk a jövőnkről? A felolvasott igében Pál apostol egészen konkrét útmutatást ad nekünk. Először is arra kér, hogy vigyázzunk az evangélium tisztaságára, és őrizzük azt meg. Másodszor pedig személyes példájával int minket alázatra. Az evangélium örömhírt, jó hírt jelent, és Istennek Jézus Krisztusban kijelentett üdvözítő szeretetét tartalmazza. Jézus Krisztus éppen azért jött, hogy megszabadítson minket a bűn és a mulandóság átkától. Jézus Krisztus bűntől, haláltól szabadító művének középpontjában a nagypénteki kereszt és a húsvéti üres sír áll. Erre az evangéliumra emlékezteti az apostol a hitükben válságos helyzetbe került korintusiakat. Tényeket sorol fel, mintha egy jegyzőkönyvet idézne. Ezek megcáfolhatatlan tények. Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért. Halálának nem csak okozói, tanúi is voltak Jeruzsálem lakói. Ahhoz sem fér kétség, hogy az emberi gonoszság a bűn juttatta őt a keresztfára. Ez a bűn ott az elöljárók hatalomféltésében nyilvánult meg. A főpapok is, Pilátus is a hatalmát féltette, ezért tették, amit tettek. Másokból egyszerűen a gonosz indulat tört elő, amikor hagyták magukat manipulálni, befolyásolni, és ordítva, tüntetve követelték, hogy feszítessék keresztre Jézus. Pedig néhány nappal azelőtt királynak kiáró tisztelettel hódoltak előtte. Bűneinkért halt meg Jézus, legfőképpen azért, mert az ő halála engesztelő áldozat volt. Amint ő ezt kijelentette, és amint azt a próféták már hirdették róla, ő azért vállalta a kereszthalált, hogy mi bűnbocsánatot, életet és üdvösséget nyerjünk. Ő érte, az ő áldozatáért Isten megbocsátott az embernek. Megbocsátott nekem, és megbocsátott nektek is. Ezért és csak ezért reménykedhetünk az üdvösségben. Aztán Jézust eltemették. Arimátiai József, aki felajánlotta sírhelyét, hogy oda temessék Jézust, ugyancsak valóságos személy volt, mint Pilátus is, és mint a főpapok, akikről tud a történetírás. A legizgalmasabb tény viszont Jézus feltámadása volt. Ez valóban hihetetlennek tűnik. Hihetetlen, mert ellentmond ennek a tapasztalat és az értelem. Nyilván még sok olyan valóság létezik ezen a világon, amit nem láttunk, amit nem hallottunk, és nem is értünk. A tudósok, kutatók a természet újabb és újabb titkait fejtik meg. Gondoltátok volna, hogy lehet űrsalátát is enni? Ma már ez is valóság. A feltámadás valóban olyan rejtély, amit értelmünkkel képtelenek vagyunk felfogni, amiről nincs és nem is lesz kézzel fogható tapasztalásunk, mégis tény. Megtörtént eset, aminek tanúi voltak. Miért vonnám kétségbe azt, amiről több százan is tanúskodnak? A feltámadott, élő Jézus Krisztussal ugyanis találkoztak, beszélgettek, együtt ettek a tanítványok, azoknak szűkebb és szélesebb köre egyaránt. Amikor Pál apostol leírta ezt a levelet, akkor azok, akikre név szerint hivatkozott, még mind éltek. Ha valótlanságot állított volna az apostol, akkor nyilván tiltakoztak volna ellene. De nem tették, sőt, ők maguk is, Péter apostol és Jakab apostol is írásban is megerősítette tanúságtételét a feltámadott élő Krisztusról, akivel találkoztak. Pál apostol nyomatékosan hangsúlyozza, mindez az írások szerint történt. Itt az írások a Szentírást jelentik. Akkor viszont a Szentírás az Ószövetségből állt csupán. Az evangélium még nem képezte a Szentírás részét. Mindazt, ami Jézus Krisztusban megtörtént, azért, hogy mi bűnbocsánatot, életet és üdvösséget nyerjünk, Isten már előre kijelentette a próféták és a választott néptörténelme által. A próféták igehirdetéseit és a választott néptörténelmének írásba foglalt dokumentumait tartalmazza az Ószövetség. Ennek a nyomatékos figyelmeztetésnek, miszerint Jézus Krisztus az írások szerint halt meg és támadott fel harmadnapon, elsősorban teológiai gondolkodásunkra nézve van fontos üzenete. Az Ószövetség is az evangéliumról, Jézus Krisztusról szól. Az Ószövetség is ugyanolyan fontos része az igének, mint az Új Szövetség. Tudjátok, vannak olyan teológiai irányzatok, és vannak olyan kutatók, íráskutatók, akik az Ószövetséget élesen elválasztják az evangéliumtól. Csak a maguk korában, annak történelmi összefüggésében igyekeznek megérteni és magyarázni az ószövetségi igét. Óckodnak és félnek kimondani, itt igenis Jézus Krisztusról van szó. Luther Márton írásmagyarázó elve a helyes és a követendő ma is. Ő Pál apostol szerint vallotta, hogy az Ószövetség is Jézus Krisztusról szól, csak az evangélium felől érthető meg igazán az ószövetségi ige. Ennek a Krisztus központú ige értelmezésnek igen szép példája a prédikáció előtt elhangzott énekünk. Luther írta ezt a 402. éneket, a 130. Zsoltárról prédikál benne. Minden során érzik, az Úr Jézus Krisztushoz fordul, tőle várja a szabadítást, a vigasztalást, a kegyelmet. Még jobban kitűnik ez közismert énekünkből, az Erős vár a mi Istenünk kezdetű énekünkből, ahol a második versben név szerint Jézus Krisztust megnevezi. Pedig az Ószövetségi Zsoltárban nem szerepelt ez a név. Nos, az apostol legfontosabb üzenete a korintusiakhoz és hozzánk is, úgy adjuk tovább az evangéliumot, ahogyan mi magunk is kaptuk. Tisztán, sértetlenül őrizzük meg. Abból nem szabad elvenni, elhallgatni semmit, és azt nem szabad eltorzítani idegen emberi okoskodással. Példát mutatott nekünk arra az apostol, hogy tisztán, sértetlenül, torzítás nélkül adjuk tovább, őrizzük meg és adjuk tovább az evangéliumot. Ez a legfontosabb, hogy mi is tovább tudjuk adni, hogy gyermekeink és unokáink is megismerjék, hogy ők is Isten félelemben nőjenek fel, és nekik is reménységük legyen az üdvösségre. Hogy azt a keresztény értékrendet, amelyet őseink drága örökségként hagytak ránk, ők is megismerjék, és ne engedjék tévtanításokkal, új divatokkal, túlzott türelmetlenséggel vagy engedelmkenységgel, idegen életszemléletekkel elferdíteni. Mert egyedül Jézus Krisztusban van üdvösségünk. Nem adatott más név az ég alatt, azon kívül, aki által üdvözülhetnénk, csak egyedül Jézus Krisztus. A reformáció 500 éves jubileumára készülve éppen azt kell meglátnunk, hogy a reformáció az evangélium tisztaságát szolgálta. És ma is csak akkor maradunk hűek a reformátori elvekhez, ha lesz bennünk annyi alázat, hogy újból és újból az ige reflektor fényébe helyezzük életünket, cselekedeteinket, hitünket és tanításunkat is. Ha lesz annyi bátorság bennünk, hogy helyrehozzuk azt, amit elrontottunk. Ha lesz bátorságunk bűnnek nevezni azt, amiről az Isten azt mondja, Isten igéje azt mondja, hogy bűn. Csak akkor tudunk megmaradni, csak úgy tudjuk megőrizni a tiszta evangéliumot, ha Isten igéjéhez igazítjuk az életünket, semhogy a világhoz igazodnánk, és együtt úsznánk az árral, amiről úgy is tudjuk, hogy vesztébe rohan. Példamutató Pál apostol alázata. Ez nem emberek előtti hajbókolás, és nem is szeretetre hivatkozó engedékenység másokkal szemben. Az Isten előtti alázatra mutat nekünk példát az apostol. Nem tagadja el múltját. Bűnbánattal ismeri be, hogy bizony Krisztus egyházát üldözte. Torz szülöttnek nevezi magát. Szó szerint ez a kifejezés a Biblia eredeti nyelvén kora szülöttet jelentett. Pál apostol születésének körülményeiről nem sokat tudunk. Azt viszont tudjuk, hogy apostollá születése valóban különös módon történt. Hiszen ő nem volt Jézus tanítványa, nem tartozott a 12-höz. Ő a kor legelitebb farizeus iskolájában szerzett magának képesítést. Aztán váratlanul a damaszkuszi úton egyszer csak neki is megjelent a feltámadott és élő Krisztus. Későre érkezett, s mint ilyen mégis koraszülötten lett apostollá. Hiszen nem élhette át azt a hosszú, teljes folyamatot, ami a 12 tanítványt apostollá érlelte. Mégis Pál apostol lett a legnagyobb apostol, a pogányok apostola. Ha valaki tudta, akkor ő igazán tudta, kegyelemből vagyok az, ami vagyok. Nem a saját érdemem, nem a saját dicsőségem. Kedves testvéreim, erre a kegyelemre vagyunk utalva mindannyian. A korintusi állapotok, amelyek társadalmunkra jellemzők, sok aggodalomra adnak okot. A nyomorúságot felszámolni, a feszültségeket feloldani, a tévejgésektől megszabadulni, aligha lesz erőnk. Mi magunk képtelenek leszünk saját erőnkből, leleményességünkből megoldani ezeket a nagy gondokat, jó véghez vinni szándékainkat. Egyedül Isten kegyelmében reménykedhetünk. Ha ő kegyelmébe fogad és áldását adja ránk, akkor nyert ügyünk lesz. Én azért reménykedem az ő kegyelmében, mert Jézus Krisztusban már nyilvánvalóvá lett, nyilvánvalóvá tette Isten, hogy szeret engem, és nem akarja, hogy elveszek, hanem éljek itt ideig az ő akarata szerint, és ott az ő országában majd öröké. És tudom, hogy Krisztus szeretetétől sem élet, sem halál, semmi ezen a világon el nem választhat engem. Amen. A kegyelem Istenet tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Amen. Testvéreim figyelmébe ajánlom, hogy ma este 18 órai kezdettel itt a nagy templomban orgonazenés áhítatot tartunk. Ez alkalommal Horváth Zoltán, a kolozsvári evangélikus templom orgonistája lesz a vendégünk, aki Scheidemann, Buxtehude, Carl Philipp Emanuel Bach, Súlyok Imre, illetve Félix Mendelssohn, Bartholdy műveket fog előadni. Szeretettel várjuk testvéreinket ma este 6 órakor ide a nagy templomba zenés áhítatunkra. Énekes déli áhítatot tartanak a nyíregyházi konferencián résztvevő református egyházzenészek augusztus 19-én szerdán 12 órakor itt a mi templomunkban, a nagy templomban. Szeretettel várjuk erre az alkalomra is az érdeklődőket. Testvéreim figyelmébe ajánlom, hogy Tóth Orsolya nyíregyházi lelkész jelöltet augusztus 28-án, a jövő vasárnap utáni pénteken 15 órakor szenteli lelkészé itt a nagy templomban dr. Fabinyi Tamás püspök. Mindezekre az alkalmakra szeretettel hívogatjuk és várjuk testvéreinket. Hirdetem, hogy az evangélikus életet 275 forintért lehet elvinni a kijárattól, és megérkezett a csendes percek szeptember-októberi száma is, melyet a lelkészi hivatalban át lehet venni. Végül hirdetem, hogy istentiszteletünk befejezése után közvetlenül úrvacsoraosztásos istentiszteletet is tartunk. Szeretettel hívjuk és várjuk testvéreinket, mindazokat, akik élni kívánnak Krisztus testével és vérével. És ennek békessége, mely felülhalad minden emberi értelmet, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.
Thank you.
Imádkozzunk! Mindenható, örök, irgalmas Isten, Jézus Krisztus Urunk Atya, menj és föld Ura! Kérünk téged, pásztorolt szent lelkeddel, anya szent egyházadat, elhívott szolgáival, pásztoraival és őrállóival együtt, hogy mindenható örök igédnél megmaradjunk, a benned való hitben erősödjünk, és az emberek iránti szeretetben gyarapodjunk. Kételkedő és hitetlenkedő testvéreinknek pedig mutasd meg végtelen szeretetedet, hogy hozzád megtérjenek, és benned megtalálják lelkük békességét. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket! Vedd oltalmadba kegyelmesen a világi felsőbbséget és minden elöljárunkat, hogy országunkat isteni akaratod és jótetszésed szerint kormányozzák, hogy mindenben az igazság érvényesüljön, a gonoszság pedig visszaszoruljon, és mindnyájan csendben és jó békességben élhessünk. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket! Add meg nekünk azt is, hogy ellenségeinket és rossz akaróinkat is igazán szeressük, és azok irántunk megenyhüljenek, és velünk békében élni kívánjanak. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket! Mindazokat, akik szomorúságban, betegségben, halálharcában vagy más nyomorúságban vívódnak, és azokat is, akik az igazságért és szent nevedért háborúságot, fogságot vagy más üldöztetést szenvednek, vigasztald meg Istenünk szent lelkeddel, hogy mind ebben atyai akaratodat ismerjék fel, és fogadják el. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket! És jól lehet bűneinkkel igazságos haragodat és minden büntetést igazán megérdemeltünk, mégis kérünk téged, hű és irgalmas atyánk, ne emlékezzél ifjúságunk vétkeire, ne emlékezzél bűneinkre, hanem inkább emlékezzél meg végtelen jóságodról, kegyelmedről, és kímélj meg minket minden súlyos testi és lelki csapástól. Óvj meg minket kegyelmesen a háborútól és vérontástól, ragályos és veszélyes betegségektől, elemi csapásoktól és ínséges időktől. Óvj meg minden idegen és káros tanítástól, erőnket meghaladó lelki megpróbáltatástól és hirtelen gonosz haláltól. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket! Áld meg, Urunk, a keresztény nevelést, minden becsületes munkát és kenyérkeresetet, minden tudományt és nemes művészetet, és engedd, hogy a föld megadja termését és mindazt, ami a test táplálására kell. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket! Add meg nekünk mindezt kegyelmesen Jézus Krisztusnak, a Te egyetlen fiadnak, ami szeretett Urunknak és megváltónknak kínos szenvedéséért és haláláért, aki veled és a Szentlélekkel Istenként él és uralkodik örökké. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. végezetül fogadjátok az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd, és adjon néked békességet. Amen.